nagyon sokáig gondolkoztam, hogy miről tartsak, és igazából rájöttem, hogy szeretném igazából megosztani veletek, hogy a nyáron nagyon-nagyon fő témává vált az életemben a gyengeségeink, illetve a saját gyengeségeim, és nagyon sokat foglalkoztam ezzel, igazából rá voltam kényszerülve, és hát ebből írtam egy értetet, amit szeretném veletek megosztani. Azzal az igével kezdtem, hogy egy János 3.1-ben lássátok meg, milyen nagy szeretet tanúsított irántunk az Atya. Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. És ehhez azt fűzném hozzá, hogy rájöttem, hogy annyiszor halljuk azt, hogy Isten gyermekei vagyunk, és hogy Isten szeret bennünket, de hát legalábbis az én életemben nagyon sokszor ez emellett így elhaladok, mert annyiszor halljuk, és kicsit elcsépelt. És nagyon sokszor újra és újra megráz egy ilyen vagy elhasonló. Igen, tehát hogy erre mindig újra és újra szükségünk van, hogy ezt tudatosítsuk bennünk, saját magunkban. Mert hát úgy neveztem, hogy alapelv, és rájöttem, hogy ez a legtalálóbb szó, mert benne van az, hogy alap. Mert igazából minden hívő kereszténynek az életének az alapja kell, hogy legyen az, hogy ez mindig a fejében, a tudatában legyen, hogy ez tartozik valakihez, és hogy mi mindent tettek érte, és hogy mennyire szeretik. És ehhez hoztam még nektek egy idézetet, ami nekem nagyon sokat jelentett, és hát ha ezzel is csak segíteni tudok. Jézus megmenthette volna magát a kereszten, csak hogy akkor minket nem tudott volna megmenteni. És aláhoztam magamnak a magát és a minket szót, mert hogy közben ez a lényeg, ez a helycsere, ami ott a kereszten történt, hogy ő magát áldozta miértünk. És ezen kezdem, aztán majd a végén visszatérek még erre a gondolatra. Utána következnek a problémák, amikor beleütközünk a saját korlátainkba, az emberi korlátainkba, és ez mindig idegesít és feldít bennünket, vagy kinek mi a vérmérséklete, legalábbis mindenképpen elszomorítja. Ráadásul utána észreveszük, hogy valakinek meg megadatotta az, ami belőlem hiányzik, és ez nagyon-nagyon frusztráló tud lenni. Miért van ez? Miért van az, hogy ez újra és újra elkeserít bennünket, ez a tény? Egész egyszerűen azért, mert nem veszik komolyan, hogy igenis vannak korlátaink, hogy igenis vannak gyengeségünk, és hogyha ezt tudomásul vennénk, akkor nem lenne ránk ilyen sokkoló hatása újra meg újra, mert mi újra meg újra megpróbáljuk magunkat erősnek érezni, és függetleníteni magunkat Istentől, nem pedig egyszerűen tudomásul venni, hogy ő Isten, mi pedig emberek vagyunk, és vannak korlátaink, vannak hibáink. Ami nagyon fontos ezzel kapcsolatban, hogy elismerjük azt, hogy mik a hibáink, akár teljesen konkrétan is végig gondolni. Számomra ez ilyen teljesen lehetetlen ötletnek tűnt, hogy komolyan végig vegyem pontokba, hogy igen, és ebben gyenge vagyok, vagy ilyen és ilyen hibáim vannak. De igazából valamennyire utalnék az előző ifjre, ahol azt vettük, hogy engedjük, hogy Isten rámutasson a bűneinkre az életünkben. Mert egész egyszerűen, ha ezen így tovább siklunk, akkor a legeslegenső lépcsőfokot hagyjuk ki, amit nem lehet, hiszen hogyha nem tudok valami változtatni, amit nem veszek tudomásul, és nem hagyom, hogy Isten rámutasson az életünkben. Első pánikre van, biztos, hogy nehéz, vagy majd utána elmondom a személyes példámat, hogy nekem ez hogy történt, de nagyon jó, hogyha tudomásul veszik, és igazából ez csak ennyi múlik, hogy igen, vannak korlátaim, nem vagyok tökéletes, és ez sem szabad, hogy elcsépelt legyen, mert annyiszor halljuk, hogy senki sem tökéletes, de ha komolyan gondolnánk, akkor nem lennének meg ezek az állandó frusztrációk az életünkben. Pál is ezt magyarázza, és találtam egy nagyon jó helyet, ami igazából nagyon rámutat.
mindjárt mondom helyszínűen. 2. Korintus 12. 7-től 9-ig. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, tövis adatott a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék el tőlem. De ő ezt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. És kiemelném azt a részt, hogy el ne bizakodjam. Hát, amit mondtam, ez azért fontos, mert ez újra és újra emlékeztet bennünket az emberi tökéletlen voltunkra, és arra, hogy Isten az, aki tökéletes. Mi nekünk nem szabad, hogy túlságosan is begyorsuljunk, vagy elbízzuk magunkat. Ez egyszerűen egy ilyen valami, ami kordában tart egyik szempontból. Aztán utána felírtam, hogy mennyire fontos a gyengeség a közösségben. Erre akkor döbbentem rá, amikor több keresztényel beszélgettem, és arról számoltam be, hogy igazából ők mindig úgy érzik, hogy mindenki jobb náluk, és hogy ő annyira bűnös, és állandóan csak elbukik, és így ilyen... Szóval azt gondolom, hogy vajon ez miért van, hogy miért gondolják az emberek, hogy a másik jobb. Azért, mert arról ritkábban beszélünk, hogy mikor bukok el. Én is legfeljebb Lilivel vagy Noival osztom meg, mert tudom, hogy ők ismernek, és nem szeretem azt hirdetni, hogy itt is, itt akkorán buktam, hogy húha. Pedig, hogyha a korlátainkat hangsúlyozok, akkor az építi a közösséget a leginkább, amikor együtt vagyunk, biztos, hogy mindenki, nem tudom, Kárpátalján, vagy Neszmélyen, amikor együtt vagytok, akkor tudjátok, milyen az, amikor együtt éltek, és látjátok egymás életét, vagy akár van időtök arra, hogy beszélgessetek, vagy akkor épül a leginkább a közösség, mert akkor érzem azt, hogy ilyen mindannyian emberek vagyunk, és mindannyiunknak megvannak a saját hibái. Hát azt gondolom, nem kell elemeznem, hogy miért nem építő az a hozzáállás, hogy nekem nincs szükségem senkire, mert ez egyszerűen az, hogyha elismerjük ezeket, és állandóan akarunk róla beszélni, az ad bíztatás számunkra, a többiek számára is, hogy ugyanolyan emberek vagyunk, mint ti. Aztán kiírtam azt, amikor maga Pál beszélt nyíltan a gyengeségeiről, vagy kudarcairól. A Róma 7.19-ben például nagyon konkrétan fogalmaz, hiszen nem azt teszem, amit akarok, a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok, a rosszat. Vagy az 1 Korintus 2.3-ban azt írja, hogy én erőtlenség, félelem és nagy rettegés között jelentem meg nálatok. Teljesen tisztán és egyértelműen fogalmaz. Arról beszél, hogy igen, hogy erőtlen volt és félt, és nem próbálja takargatni, mert nincs értelme. És ezért nagyon ajánlom, hogy esetleg, nem tudom, aki közel áll hozzátok, ezzel beszéljetek ilyesmikről, mert tudom, szerintetek a szabály annyira áldásos, és nagyon-nagyon építik lenni az, hogyha beszélünk a saját hibáinkról, és mások segítségét kérjük ebben, hogy akár ezt meglássuk az életünkben. Mondjuk kihangsúlyoznám, hogy nagyon komoly ima háttérrel, hiszen igazából ilyenkor Isten csak embereket használ, hogy rávilágítson egy-egy gyenge pontunkra, de itt ezt csak is Isten tudja megmutatni konkrétan, hogy mi az, amiben esetleg változnunk kéne. Igen, és kiírtam egy jó idézet ide is, hogy erősségeink versengés, gyengeségeink azonban közösséget teremthetnek, illetve, hogy el kell döntenünk, hogy jó benyomást akarunk-e tenni az emberekre, vagy inkább jó hatással szeretnénk lenni rájuk. Ez nekem személy szerint különösen sokat jelentett, mert én mindig mindenhol el akartam magam fogadtatni, és azt akartam, hogy engem nagyon szeressenek, és rájöttem, hogy ez is csak egy önző hozzáállás, hogy abszolút nem mondtam bennem, hogy Isten megmutassam, hanem hogy engem elfogadjanak. És mindezek után szeretném azt hangsúlyozni, hogy ezzel nem arra biztatok senkit, hogy ezeket a dolgokat védelkesse magában, és fogadja el, és mondja azt, hogy ez a legjobb. mert ez csak az első lépés, az, hogy elfogadom, felismerem, és hajlandó vagyok foglalkozni azzal, hogy tudomásul vegyem ezeket magamban. Hiszen csak is így indulhat el az, hogy ezeket elhagyjuk, hogy fejlődni tudjunk. Mire is gondolok? Például lehet, hogy valaki az élete valamely területén sokkal könnyebben kísérthető vagy támadható. És ha ezzel tisztában van, ha végig gondolja, akkor ezeket a helyzeteket akár csökkenteni, vagy el tudja kerülni. Pont a múltkor olvastam a példabeszédekben azt a részt, amikor biztos ismeritek, csak most nem tudom, hogy talán a példabeszédek képen, hogy az a rész, amikor arról ír, hogy egy parázna nővel találkozott egy fiú, és nem figyeltem rá fenn soha, pedig az elején konkrétan leírja, hogy annak a fiúnak nem kellett volna ott lennie, és igazából az a kísértésről szól, csak ezzel a példával ábrázolva. Nagyon fontos, hogy az a fiú akkor rosszkor volt, rossz helyen, és ezt igazából ő tudta, csak nem gondolta át. Nem az a bűn, ha ott vagy, csak nem az a bűn, ha megkísértenek, az a bűn, hogy erre igent mondasz. És ha ezeket a helyzeteket átgondoljuk, sokkal konkrétabban tudunk ellene tenni. Ahogy Pál mondja az Efézus 4.27-ben, helyet se adjatok az ördögnek. Egyszerűen ezeket a dolgokat ki kell zárnunk az embernek a saját életéből. És felírtam ide néhány kérdést, ami alapján ez könnyebb, mert így azért elég tág. Például, hogy mikor ér leginkább kísértés, hol vagyok, ki van velem, milyen érzelmi állapotban vagyok, például fáradt, vagy magányos, sértődött, vagy éppen az ellenkezője, hogy egy nagy örömért. Én például, hát nem ajánlom senkinek, hogy nem bejön, amikor fáradt vagyok. Annyira, igazából csak a múltkor jöttem rá, hogy szerintem fizikai képtelenség van, amikor nem szeretni, és a családommal is mindig beszéltem, borzasztó. És rájöttem, hogy ilyenkor nincs mit tenni, ilyenkor felmegyek és lefekszem aludni, hogy senkivel nem tudjak összevetni, mert ez így nem működik, hogy mindenkivel belekötök ilyenkor. Persze ez nem minden esetben nyilván ilyen tisztán elkülméthető, de igenis például esetemben a fáradtságnál igenis elkülméthető, és ilyenkor csak jól tudom, hogy ebből baj lesz, inkább nem menjek oda, mert nincs értelme. A kísértéssel kapcsolatban még nagyon fontos, hogy ezzel minden keresztény számára egyikkel egy ilyen nagyon-nagyon erős, negatív érzés, már-már félelem, mert hogy a kísértés, pedig valójában ezt sem áll tudatosítani magunkban, hogy ez egy egyszerű döntés, egy ugyanolyan igen-nem döntés, mint bármelyik másik az életünkben, és igenis magában hordozza a nemet is. A kísértésre ugyanúgy lehet nemet mondani, és azt írja a Biblia, hogy amikor megkísértetünk, és nemet mondunk, ellentálunk, akkor álhatatosabbá válunk, fejlődünk. Ez nem egy feltizáros dolog, Jézus is ugyanúgy megkísértetett, és tudott nemet mondani. Ez nem, amit mondtam, nem az a bűn, ha kísértésért, hanem az, hogyha igent mondasz rá. És nagyon egyszerű, magamon is igyekszem gyakorolni, azt, amikor érzem a bajon, akkor egyszer, például, hogy le akarok menni a családomhoz, amikor száll vagyok, és mert, hogy mégis csak beszélni kéne, nem tudom, és egyszerűen végigvallom, és nem, mert nincs értelme, mert már akkor tudom, hogy dühöngök, és így már azon gondolkozok, hogy kibe hogy fog belekötni, mert milyen hangosan nézik a tévét, vagy nem tudom. És ez egyszerűen csak annyi, hogy nem, én ezt nem akarom, azért, mert Isten szavával ellentétes. Nem kell több indok, ezt nem kell túragozni, hogy nem tudom nekem, milyen értelmeim vannak, vagy ilyen kéteim. Isten szavával ellentétes, pont, nem kell. Sokkal többnek tűnik, de azt a példát írtam fel, hogy ugyanolyan egyszerű, mint hogy egyek-e műzsit reggel, vagy sem. Mert hogy tudom, hogy sokszor az, hogy az érzelmeim, vagy a gondolataim nagyon tudnak befolyásolni, mert igenis a műzélésnél nem sok dolog befolyásol, de ha ezeket csupán zajnak tekintjük, azt, hogy bennem most milyen érzelmek vannak, vagy éppen, de mi van, hogy ilyen kiskapukat keresek az agyamban, az, ha ezeket egyszerűen mellőzzük, és tudomásul veszük, hogy igenis itt arról van szó, hogy én ezt akarom csinálni, vagy nem akarom, akkor sokkal egyszerűbben tudom azt mondani, hogy nem. És ezt igenis csak is gyakorlással lehet fejleszteni. Azt, hogy minden egyes pillanat. Például nekem nagyon sokszor olyan gondolatokkal kell megbirkóznom, hogy jön egy gondolat, és tudom, hogy ezt nem kell. És ugyanúgy csak meg kell lenni, és én erre nem fog gondolni. Mert tudom, hogy ezt az ember általában úgy kerül, főleg az érzelmeket és a gondolatokat, hogy ezek felettem állnak. De hát én ezt nem hiszem. Mert igenis a gondolatra is azt tudok mondani, hogy nem. És az érzelmekre is. Nehezebb őket befolyásolni, ez biztos. De ez ugyanúgy egy döntés. Álljatok ellent az ördögnek, és ő elfut tőletek. Teljesen ugyanez, hogy egyszerűen csak nemet mondani. És idéztem számunknak a személyes példát. Én világéletemben túl érzékeny volt. Lili mosolyog, mert végig erről beszéltünk, így jöttünk ide, és nem is tudta, hogy én erről tartok is kicsit, és csak úgy elkezdett erről beszélni. Szóval a világéletemben, de ilyen beteges szinten. Tehát hozzám nem lehetett hozzám szólni, mert én biztos voltam benne, hogy most bántani akarnak. És mindig úgy voltam vele, hogy tudtam magamról, de ezt így nem tekintettem komolyan egy hibának. Mert úgy voltam vele, hogy erről nem tehetek, én ilyen vagyok, és hasonlók. És a nyáron mindegy, kint dolgoztam Ausztriában, és egy valigen nő németül képen bevágta az egészet, hogy én mennyire túlérzékeny vagyok, egy összevesztünk valamin, és hát ez borzasztó volt nekem, tehát így. És ezért mondtam, hogy rá voltam kényszerítve, hogy elkezdek ezzel foglalkozni az életemben. Mert úgy gondoltam, hogy ezt nekem soha senki nem fogja megmondani, mert túl érzékeny vagyok, és nem fogom jól lereagálni, és mindenki sajnál, úgyhogy nem fogja. És de, nem sajnál, és megmondtam. És így, hát nagyon rossz volt. És akkor utána rájöttem, hogy igazából Isten azt akar, hogy ezt hagyjam el. Mert igenis az emberekkel nem lehet úgy beszélni, hogy te állandóan azt lesed, hogy ő most pontosan mit akart mondani ezzel a mondatával. És ez nagyon nagy gát volt bennem az emberek felé. És úgy döntöttem, hogy igyekszem gyakorolni. És bármikor, amikor valaki sértegetett, és lehet, hogy ő viccnek gondolta, de én általában ezt képtelen voltam viccnek értelmezni, akkor mindig ez ugrott be, hogy most én eldönthetem, hogy ezen megsötödök, vagy nem sötödök meg. És igyekeztem gyakorolni, és igyekeztem ezeket úgy felfogni, hogy ez egy nagyszerű esély a gyakorlásra. Ő nem megsérteni akart, hanem azt akar, hogy én erősebb legyek. És persze, hogy nagyon sokszor elbuktam, és nagyon sokszor nehéz volt. De ez semmi több, mint gyakorlás kérdése, és amit mondtam, egy döntés. Akkor is, főleg például ez az érzékenységért, hogy hát megsértődök, nem azért sértődök meg, mert én mondtam, mert fáj. És igenis az érzelmeim nagyon befolyásolták, hogy most miért mondott ilyet nekem, mert nekem ez nem esik jól. De ez akkor is az ő szerepe rendben, de a te szerepet, hogy eldöntöd magadban, hogy te ezen most akarsz valami leszekedni, vagy nem akarsz. És nagyon sokat jelentett, amikor leülhettem Noémivel beszélgetni arról, hogy mondjál a hibáimat. Nagyon sokat imádkoztunk érte, mert tudtam, hogy nekem ez egy kemény dolog lesz. És nagyon, nagyon áldásos volt. Ezért mondtam, hogy mindenkinek ajánlom, hogy üljön le, és beszélgessen erről valakivel, mert igenis nagyon sokat tud segíteni. És utána rájöttem, itt a gyakorlással már beszéltem nektek egy kicsit, a Filippi 1.6-ban azt írja Pál, hogy éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. És kihangsúlyoznám az, aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi azt. Magyarul ez egy folyamat, ez elkezdődik, és majd végezik valamikor. Ez egy örökké tartó tanulás. Ezért hangsúlyoztam kezdetben a gyakorlást, hogy ezt újra és újra át kell vennünk. Azt úgy írja a Biblia, hogy állandóan megújul a keresztény ember. Ez pontosan azért, mert Isten tudja, hogy megtanulsz valamit, és ezt újra és újra át kell veled venni ezt a leckét. Mert igenis elfelejtjük. Mert hiába akkor nagyon elhatároztam, hogy én többet nem fogok megsértődni, utána volt, hogy megsértődtem, mert elbuktam. Ezen kívül akadály még, hogy nem szívesen szembesülünk önmagunkkal azzal, amikor egyszerűen valaki megmondja, hogy ez így nem feltétlen helyes. Vagy akár csak ha Isten rámutat. Nagyon sokszor fájhat. De egyszerűen szükséges, hogy engedjük, hogy ő világítson ezekre rá. Hiszen ez, amit mondtam, a tanulásnak az legelső lépcsője. Aztán a változásról még felírtam, hogy ez nagyon sokszor szerintem az emberek félnek tőle, mert hogy ez mindig azzal jár, hogy elengedek valamit, egy régi szokás és egy újat töltöm be például. És benne van ez az elengedés, hogy teszem azt. Én úgymond a személyiségemből engedtem azzal, hogy ezzel ellen igyekszem tenni. Mert amit mondtam, én megvoltam az biztos, hogy így születtem, ezzel nem kell változtatni. Isten rámutatott, hogy ezt ő nem így gondolja, szerintem kell rajta változtatni, és szeretné, ha változtatnék rajta. Úgyhogy ilyenkor szerintem a hív emberek nincsen más lehetősége, ami választása, hogy engedelmeskedjen. És azért kezdtem azon az igével, amikkel kezdtem, mert csak is úgy lehetséges, hogy engedelmességgel válaszoljuk, hogyha én bízok benne. Ha tudom, hogy ő szeretett, és ez állandóan a tudatomban van, ez a részem, vagy nem is tudom, hogy féltem ki, csak is akkor tudok benne bízni, hogy ő jót fog tenni. Akkor is, ha most elengedek valamit, vagy akkor is, ha most egy olyan gondolatra mondok nemet, amire lehet, hogy az érzelmeim alapján nem akarnék nemet mondani. Vagy szóval egyszerűen csak is akkor lehetséges, ha egy hívő ember bízik abban, hogy ki az ő atya, és bízik abban, hogy ő a legjobbat fogja adni. Úgyhogy hát csak bátorítanak benneteket, hogy ezt gyakoroljátok. Hoztam még egy igét, a Zsidó 4:15-16. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Ez annyira sokat jelentett nekem, amikor olvastam, hogy ne tudna megindulni az erőtlenségeinkkel, mert hogy ő is érti, ő is tudja, hogy milyen az emberi lét, és teljesen meg tudja érteni, hogy mivel kell szembenéznem, hogy mi az a szemben. Csak ez egy óriási bátorítás számomra, és remélem számotokra is, hogy ő érti ezt, és nagyon jól tudja, és bíztat rá, hogy járuljunk hozzá bizalommal, és mondjuk el neki, mert ő kegyelmes. Valaki egyszer azt mondta, hogy amikor azt érzem, amikor nagyon elveszednek, és gyengének érzem magam, és jön a kísértés, hogy én semmire nem vagyok jó, akkor csak tekintsem magamat a kegyelem trófeájának, hogy igen, én ennyire borzasztó ember vagyok, de Isten ennyire kegyelmes, hogy ő igenis az ilyen embert is szereti, és igenis hajlandó dolgozni. Nem fogja azt mondani, hogy te túl nehézesed vagy, vagy nem tudom, mert én személy szerint sokszor úgy érzem, hogy ennek nincs értelme, hogy beszélj velem. Látod, hogy tanítani próbálsz, és nem tanulok. Ő mégsem mondna rólunk ezt, ő tudja, hogy miért nem, mert szeret bennünket. Nem tudom, hogy ezt hogy csinálja, hogy ennyire, de ennyire. És igen, még ideírtam végül azt az igét, hogy ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. János 14:15, ez is egy nagyon tiszta és konkrét ige. Erről már beszéltem, hogy a hívő embernek, ha komolyan veszi, hogy szereti Isten, akkor az engedelmesség a válasz erre. Mert ez no, általában, ha valaki szeret bennünket, akkor ez azt váltja ki belőlünk, hogy mi viszont szeretünk. És itt Jézus azt mondja, hogy nyilván általában ki akarjuk mutatni egy-egy embertársunk felé. Ő azt kéri, hogy azzal mutassuk ki, hogyha engedelmeskedünk neki, és megtartjuk az ő parancsolatait. Ez tehát nem más, mint a válaszunk Isten szeretetére. Úgyhogy, hát, nem tudom, arra gondoltam, hogy akartok beszélgethetünk erről, vagy bárki, aki szeretné megosztani egy ilyen kisebb körben, hogy mi az, ami számára nehézség lehet róla. Bár tudom, hogy ez a nehéz, csak szerintem építő lehet, és csak még egyszer tudatosítani akarom bennetek, hogy bizalommal mehetünk Istenhez ezzel, mert hát nem adja fel. És hát remélem, hogy tudtam mondani, hogy szeretnék. Nekem nagyon sokat jelentett a nyáron, ez nagyon-nagyon hangsúlyossá vált számomra, és tényleg nagyon áldott tud lenni az ember hajlandó fordulni Isten felé. Még akkor is, hogyha, mint mondtam, picit félelmetesnek tűnik az ember. Hát igen, szóval gondoljátok, beszélgethetünk, nem tudom, hogy nehéz, vagy igen, mert nehezen látjuk be, csak építőleg, ha közben halljuk.
Problémám, amit én okozok, abban indul ki, hogy lusta vagyok. Lusta vagyok a lelki szinten, és lusta vagyok fizikálisan is. Erre legyek az, hogy a szabám, hogy az esetek 99%-ában kinéz, hogy miért akkor szemben, hogy is tudom, hogy két percet töltök meg a körből, míg eljutok az erdőn, és utána nyilván úgy csináltam, és akkor mindegy. De most nem jó volt, hogy mondtad, mert tényleg nem elég az, hogy az ember így rájön, hogy mi a gyengesége, hanem így jó, hogy mondtad, és akkor most már ezt így tudom így kezelni, hogy a problémát tudok, ezt szembe tudom eltenni, hogy most itt a lustaságon küzd egy bizonyos dologba, és hogy mindig tudjuk a bizonyos dolog mellett dönteni.
Nem tudom, most is erre megváltozni. Mondjuk nálam, hogy szavarom is a mindenki a szállandóan. Úgyhogy hát nem hónapig 24 órát dolgozik, hát mindenki szerint nincs szavarom. Ezért lenne nagyon sok gond van egy kis gondolom. Hát, jó, köszönöm, hogy megköszönöm. Nagyon lezárom a részben.
Minden gyengeségünk ellenére is nagyon szeretünk minket, és köszönjük, hogy nem megbízhatunk, és te a gyengeségeinket is olyan, mint a tudod szabítani, és te ezáltal is használhatunk minket. És nagyon köszönjük, hogy ennél szeretnénk, hogy a kérdésben is a megújulóinkat találunk szemben. Nem azt kell előtt, ahogy is, hogy de te már felolgatod minden akarod. És kérlek azt, hogy tudjuk, hogy miért érdemes megszabadulni, hogy felnézzünk mindig, és hogy tényleg szeretsen, szeretnénk, tehát azt kérjük, hogy szeretnénk az egy képetet formálni. Hogy ez sem egy ilyen első perc valami legyen, és hogy ne úgy gondoljuk rá, hogy ez úgy is lehetetlen, úgyhogy el se kerüljük, hanem kérlek azt, hogy minden nap úgy kérjünk fel, hogy mindig próbáljunk olyanná válni, mint te. Minden gyengeségünket próbáljuk minden nap magunkra érteni, hogy tudjuk, hogy ezzel kell szembenézni, és csak-csak erőzzel tudunk ellen túl lenni, és kérlek azt, hogy, hogy tényleg ne felejtsünk el kérni, és hálát adni, hogyha tudunk jutni egy ilyen gyengeségünkön. És nagyon köszönöm, hogy meghallgathattuk ezt egymástól, ez egy hatályi bölcsességet, és tényleg annyira hálásak vagyunk azért, hogy, hogy te annyira szeret minket, nem tudok elképzelni se. És köszönöm, hogy megadtad nekünk, hogy bármit kérhetünk tőle, és hogy még előtt is maradhatunk. Köszönöm.
Tudom rásoljon nekem, hogy én lehetünk, hogy együtt lehetünk, hogy egy jó alkalmunk lehetett. Tudom, köszönöm neked, hogy mindegy ez ma délőtt is elhangzott. Te kezdted el a dolgod, este is volt befejezni, és hogy ha te egyszer elkezdted, senki nem téped ki minket a te kezedből, se az ördög, se bármilyen démon, se egy másik ember, és mi saját magunk sem. Tudom, kinek volt az, hogy ezt tudatosulhasson bennünk. Én gondoltam, akkor szembesülünk, hogy ne azt mondjuk, hogy meg nem mit elmondtunk, hanem tudjunk ebben gondolni. Tudjunk abban gondolni, hogy neked tervez van velünk, és hogy te már nem engedsz minket visszaesni, hogy te meg tudsz tartani, és neked megesik a szívét rajtunk, és felemelsz, és segítesz az visszaesni. És tényleg csak gyakorlással mehetünk előre, amelyhez a bölcsességet és a szereteted, te tőled kaphatjuk. Kérem, Uram, segíts, hogy ezt megélhessünk, és minél inkább át teljesen 100%-ig tudja mondani. Köszönöm.
Köszönjük neked azt, hogy te valóban rámut a szívánkra. Kérünk azért, hogy az legyen jellemző, nem tudjuk mindig valások ügyük ezeket, és nem tudjuk, hogy kezdet kell, hanem valóban ezt szerint tudjuk cselekedni, és a te akaratot kérjük ki ezekre is, hogy így formálódjuk, és így épülünk a te.
Mi magunkat te akaratodnak. Köszönöm, Uram, hogy kapcsolatunk lehet veled, és hogy ezáltal egyre jobban és jobban a te képedre formálódhatunk. Köszönöm, hogy te dolgozol rajtunk a te szent lelked által, és hogy adsz mellénk olyan társakat, akik ember segítenek. Köszönöm, Uram, hogy itt lehetünk valami a délután, és kérlek, hogy te áld meg a belénk oltott igét, az gyümölcsöt, Amen.